Sziasztok, dr. Mucsi Anna vagyok, ez pedig a Kedves Testem Podcast, ahol minden epizódban arról beszélgetünk, hogy az egészséges életmódot nem kell túlbonyolítani. A korábbi epizódokban már gyakran beszéltünk krónikus betegségekről, melyekből nem lehet meggyógyulni, viszont megtanulhatunk velük együtt élni. Ma ezt a témát járjuk körbe a pszichológiai oldaláról Frankó Betta, tanácsadó szakpszichológussal, akinek a veszteségfeldolgozás és az önbecsülés fejlesztése a két fő szakiránya. Tartsatok velünk! Szia Betta, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
Én is nagyon örülök, hogy meghívtál.
Mennyire befolyásolta te alapbetegséged azt, hogy pont ezt a specializációt válaszd?
Egyáltalán nem volt fókuszban az én betegségem nagyon sokáig. Amit a betegségemről tudni kell, az az, hogy a sokizületi gyulladások egyik fajtája, ami engem kínoz, a pszoriatikus artritis. Ez azt jelenti, hogy már gyerekkoromtól fogva az életemnek a része a pikkely sömör, de valójában komoly mozgásszervi akadályozottsággal járó tüneteket, azt 4 éve produkált ez a dolog, miután megszültem az első lányomat, aztán a másodikat. Ez így az életem része volt mindig is, de egyébként érdekes, hogy úgy alakult a szakmai életem, hogy nagyon sokat foglalkozok veszteségekkel, amiben a betegségek is beletartoznak, viszont teljesen független volt a kettő egymástól. Nem hittem volna, hogy személyesen is érintett leszek.
És mióta te is személyesen érintett vagy, azóta sokat változott az, hogy a szakmai életedben hogyan nyilvánulsz meg, vagy inkább csak még nagyobb elfogadással, meg empátiával vagy a betegek, vagy kliensek iránt. Érzel valami változást azóta?
Abszolút érzek. Ami talán a legérdekesebb számomra, az az, hogy ez az egész betegség így kinyitotta előttem a krónikus világnak a kapuját. Tapasztalnom kellett, illetve szembesülnöm kellett azzal, hogy mennyire láthatatlan a krónikus betegeknek a világa. Részben azért is, mert megtanulunk úgymond együtt élni a betegséggel, és megpróbálunk úgymond normálisan élni. Megpróbáljuk elfedni a tüneteinket egy idő után. Illetve nem látszik a szenvedésünk, nem látszik a fájdalom. És ezért, ami bennem nagyon megváltozott, az az, hogy egy ilyen elképesztő empátia alakult ki bennem, és sok mindent át is értékeltem, akár korábbi kapcsolatokból, vagy akár a saját életemben is. Más embereknek a viselkedését egy más szemszögből láttam emiatt, mert megértettem, hogy az ő ingerültségük, az ő fájdalmuk mögött milyen nagy szerepe volt az ő testi tüneteiknek.
Mondjuk el, hogy mit jelent a krónikus világ, meg a krónikus betegség. Azokat a betegségeket hívjuk krónikus betegségnek, melyek már legalább egy éve fennállnak, folyamatos orvosi gondozást igényelnek, vagy pedig korlátozzák a mindennapi életet. És hát nagyon sok ilyen van, egyrészt ugye az artritis, amivel te is küzdesz, akár egy magas vérnyomás betegség, cukorbetegség, amiben azért a populációnak egy nagyon nagy része diagnosztizálva van Magyarországon, ilyenek a légúti betegségek, az asztma, COPD, és ezek mind-mind azt kívánják, hogy az ember változtasson az életmódján, meg kell tanulni velük együtt élni, hiszen ezeknek a nagy részéből nem feltétlenül lehet meggyógyulni, hanem egy másfajta életmódot követelnek.
Igen, és én azt tartom nagyon fontosnak még elmondani a krónikus betegségek témája kapcsán, hogy amikor megváltozik a testünkkel való kapcsolatunk, legyen az egy betegség, vagy bármilyen élethelyzet kapcsán, mint mondjuk a terhesség, vagy egyáltalán az öregedés, mint olyan, akkor nagyon gyakran élhetünk meg gyászt, mert megváltozik nem csak a mindennapi működésünk, nem csak, hogy rendkívüli módon kell adaptálódnunk az új körülményekhez, az új képességeinkhez, vagy azok hiányához, de el is kell siratnunk a testi funkcióinkat, a testi épségünknek az érzetét, és nagyon sokszor olyan dolgokat is, ami mentén definiáljuk saját magunkat. Például mondjuk a saját esetemben én rettentően szerettem mozogni. Én azt is azt is mondtam, hogy nekem lételemem a mozgás, én nagyon szerettem futni, és az, hogy erre már nem vagyok képes, ez nekem egy nagyon komoly gyász folyamatot jelentett, hogy elvesztettem ezeket a dolgokat, hogy már nem lehetek az, aki akartam lenni. És ugye sokan nem tudják, hogy nem csak akkor gyászolunk, amikor valaki meghal, hanem minden egyes alkalommal, amikor valamilyen életszakaszváltáshoz közeledünk, vagy életszakaszváltásban vagyunk benne, de akkor is, amikor egyszerűen a mindennapi szokásaink kényszerülnek megváltozni, amikor megváltozik a rutinunk, és ugye egy betegség az mindent átír. Átírhatja az életmódunkat, azt, ahogy, amit ehetünk, ahogy mozgunk, amit kell mozognunk, amit kell cselekednünk, az időbeosztásunkat, attól függően, hogy milyen kezelésekre van szükség. Tehát az életünk elkezd forogni a diagnózisok, az orvoshoz való járások és a kontroll alkalmak körül, és ezért nagyon fontos, hogy megtaláljuk azokat a kapaszkodókat, azokat az örömforrásokat, amivel egy kicsit ezeket a dolgokat egyensúlyba tudjuk hozni. Nem tudjuk eltüntetni a fájdalmat, de megtanulhatunk együtt élni. Ez viszont egy nagyon komoly átállást igényel.
És ebben az átállásban a környezetünk, a család, meg az egészségügyi dolgozók hogyan tudnak a legtöbbet segíteni?
Én azt gondolom, hogy a környezetnek nagyon-nagyon fontos szerepe van, akár támogató, akár nem. Nyilván azt szeretnénk, hogy legyenek olyan emberek, akikre tudunk támaszkodni. De nagyon sokszor van az, hogy nincsenek körülöttünk olyan emberek, akikben maradéktalanul meg tudunk bízni, akiknek egyáltalán kiönthetjük a lelkünket, aki ítélkezés nélkül meghallgat, és nem azt kezdi el sorolni, hogy mit kellene másképp csinálnunk, vagy mit kellene még kipróbálnunk, vagy tehát nem a kéretlen tanácsaival van ott nekünk, és ezért nekünk nagyon nagy felelősségünk van abban, hogy olyan embereket gyűjtsünk magunk köré, akik tényleg a támaszaink, legyenek azok egészségügyi dolgozók, vagy terapeuták, vagy különböző szakemberek, vagy akár egyszerűen csak sorstársak. Tehát nagyon nagy ereje van a megtartó közösségnek, és amit mi kívülállóként tehetünk, az egyrészt az, hogy próbáljunk meg amennyire csak lehet edukálódni, hogy megértsük, hogy a másik mi megy keresztül fizikailag, illetve mi megy keresztül érzelmileg, mert tudnunk kell, hogy amikor gyászolunk, amikor benne vagyunk ebben a krónikus folyamatban, akkor nagyon megváltozhat az inger küszöbünk, nagyon ingerlékenyek lehetünk, mindenre ugorhatunk, csattanhatunk, agresszívabbá válhatunk, lehetnek különböző hangulatingadozásaink, nagyon ez a labilitás, ez váltakoztat egy ilyen kiüresedettség érzése, közömbössége, és nekünk kívülállóként nagyon fájhat ezt végignézni, de önmagában az, hogyha ezt így tudatosítjuk, hogy ezek a reakciók normálisak, a gyászreakció az egy természetes és normális és egészséges folyamat, akkor ez már segíthet abban, hogy mondjuk kevésbé vegyük magunkra a másiknak a keserű megjegyzéseit, vagy a fájdalmát, de hozzátartozóként legalább olyan fontos, hogy mi saját magunkat töltsük, mint hogyha mi vagyunk a betegek. Mert tényleg nagyon, nagyon fájdalmas lehet a tehetetlenségnek a megélése, hogy elvennénk a másiknak a fájdalmát, de nem tudjuk. És ez is fontos, hogy ne vegyük át a felelősséget a másiknak, a teste, a másiknak az állapota felett. Nem mi legyünk azok, akik bejelentkeznek a kezelésekre, és megpróbálják helyette megoldani a problémát, vagy helyette csökkenteni a tüneteken. Ha nagyon nehéz is, de saját magunknak kell eljutnunk oda, hogy önmagunkért vegyük kezünkbe az egészségünket, és amennyire lehet, a lehető legjobbat hozzuk ki az életkörülményeinkből.
Hogy ez hozzátartozóként nagyon nehéz a tehetetlenséget megélni, meg nagyon sokszor egyébként egészségügyi dolgozóként is, hogy te tudod, hogy már nem nagyon tudsz segíteni, de szerintem amit még nagyon fontos itt kiemelni, az az adherencia és az együttműködés, az egészségügyi dolgozók és a betegek között, tehát az is nagyon-nagyon fontos, hogy aki valamilyen krónikus betegséggel küzd, az ne bagatelizálja el a betegségét, még akkor se, ha mondjuk ez egy nagyon korai stádiumú cukorbetegség, és úgy van vele, hogy jaj, hát még nincsen semmi bajom, akkor nem foglalkozok vele, mert ez nagyon gyorsan tud nagyon rossz irányba változni, és szerintem ez fontos, hogy mérlegeljük azt, hogy igen, lehet, hogy nem fogok tudni ebből meggyógyulni, viszont tudok tenni nagyon sokat azért, hogy ne rosszabbodjon az állapotom, és akkor ezt igyekezzünk megtenni. Szerintem ez nagyon fontos itt kiemelni.
Igen, ez azt gondolom, hogy nagyon, nagyon lényeges, hogy erre fölhívtad a figyelmet. Mert egyrészt előfordulhat az, hogy mi saját magunk is elbagatelizáljuk a tüneteinket, de tényleg meg kell találni azt a szakorvost, azt a szakembert, aki tényleg meghallgat minket, és nem intézi el a tüneteinket azzal, hogy csökkentse a stresszt, és akkor majd elmúlik, vagy hogy ez hipohondria. És sokszor fordul elő, hogy főleg olyan kórképeknél, ahol nem egészen egyértelmű a diagnózis, ott a betegre hárul az utánajárásnak a felelőssége, ennek minden veszélyével együtt, mert mondjuk elindul a Google keresőben, ahol aztán tényleg a legrosszabb diagnózisok és a legrosszabb kimenetelek jönnek szembe, és elképesztő mértékű szorongást okozhat ez így bizonyos emberekben.
Szóval szerintem tök jó, hogy már ennyire lehet tájékozódni az interneten, de az a baj, hogy annyira sok a fals forrás, és a fals információ, és nagyon nehéz egy laikusnak kiszűrni, hogy most mi az igaz, és mi a nem igaz, mert nagyon sokszor van azért úgy tálalva, hogy ez teljesen tudományosnak tűnik. Néhány egy-egy ilyen hangzatosabb szó elpufogtatásakor, mint például a holisztikus, amit már mindenhol használunk, nagyon könnyen bele lehet vinni, főleg az elkeseredett embereket abba, hogy fals információkat elhiggyenek, mert ilyenkor nyilván mindenki szeretne valami kapaszkodót találni. Nem egyszerű a megfelelő tájékozódást megtalálni, és ez tök jó, hogy mondtad, hogy a megfelelő szakorvost megkeresni, mert főleg egy ilyen hosszabb távú betegségnél, ahol folyamatos gondozást igényel a beteg, az fontos, hogy egy olyan ember gondozzon minket, akiben megbízunk.
Pontosan, és tényleg az, amit mondasz. Én azt gondolom, hogy nagyon kell vigyáznunk egyébként magunkra. Főleg, hogyha krónikus betegek vagyunk, mert a fájdalom az megvezethetővé tesz. És minél nagyobb a fájdalom, minél inkább kétségbe esünk, annál inkább hajlamosak lehetünk arra, hogy bedőljünk. Néha úgymond ártalmatlan dolgoknak, tehát olyan értelemben ártalmatlannak, hogy nem ártunk velük, de használni se használunk, viszont néha pedig akár valami olyasminek is, amivel tényleg még rosszabbat tudunk tenni. Úgyhogy nagyon nagyon fontos szerintem a kritikus gondolkodásunknak és a higgadtságunknak a megőrzése. Akár hozzátartozóként, akár magukként, tehát akár magunkról van szó. Mert hogyha én csak arra gondolok, hogy az elmúlt 5 évben mennyi mindent, hát ki is próbáltam, illetve mennyi mindent próbáltak, ezt így szeretettel mondom, rám sózni, akkor a lista azért, hát szerintem nem férne ki egy A4-es papírra. Én annak a híve vagyok, hogy mindent érdemes lehet kipróbálni, de azért úgy, hogy mindig hallgassunk azért a józan eszünkre. És hogyha valami tényleg instant megoldásokkal kecsegtet, vagy nagyon varázslatosan hangzik, akkor az azért mindig egy vész, piros vész villogó, hogy az nem biztos, hogy az az út, amin el kell indulnunk.
Még a gyásszal kapcsolatban akartam kérdezni, hogy véget ér-e valamikor ez a gyász folyamat?
Normális esetben ugyan nem lehet előre meghatározni, hogy mi a gyásznak a lefolyása, mert minden gyász egyedi, ahogy minden veszteségünk és minden kapcsolatunk egyedi, de igenis eljuthatunk oda, hogy elfogadjuk a körülményeket, hogy igazából megbocsássunk a testünknek. Mert sokszor ide kell eljutni, hogy ne tekintsünk a testünkre egy ellenségként, ami valami rosszat akar nekünk, hanem tényleg egy olyan társunkként, aki valahogy megpróbál boldogulni itt ebben a fizikai valóságban. Nekem a gyászfeldolgozásban egy ilyen nagyon alapvető tézis volt megérteni azt, hogy a megbocsátás az nem azt jelenti, hogy fájtlat borítunk dolgokra, hanem hogy elfogadjuk azt, hogy nem vagyunk képesek átírni a valóságunkat. Hogy a megbocsátás az azt jelenti, hogy feladjuk annak a reményét, hogy a tegnap az máshogy vagy jobban is történhetett volna. És hogy ilyen szempontból megbocsáthatunk a testünknek is, hogy olyan állapotban van, amilyen, és ez a valóságunk, ami most, és önmagában ezzel a megbocsátással is csökkenthetjük a vergődésünket és a szenvedésünket. És ez nem azt jelenti, hogy feladjuk a harcot, hanem ugyanúgy teszünk magunkért, és ugyanúgy lehetnek rossz napjaink, ezen túl is, de már lehetnek jobb napjaink is, és lehetnek olyan fényes napok, amikor már tényleg nem a betegségünk körül forog minden egyes percünk, hanem már be tudjuk engedni az örömöt újra az életünkbe, és ez teljes mértékben lehetséges. És még azt tartom nagyon fontosnak elmondani ezzel kapcsolatosan, hogy igen, sokszor van az, hogy a testünk az jelez valamit, de nem szabad beleesnünk abba a hibába, hogy minden ráfogjunk a lelki okokra. Tehát ugye ezt most nagyon sokszor is hallhatjuk, hogy mindennek lelki oka van, de hogy ezzel egy nagyon nagy nyomást is tudunk helyezni a krónikus betegre, mert azt mondjuk ki, tulajdonképpen, ha lelkileg jól lennél, akkor nem lenne bajod, tehát igazából a te hibád, hogy beteg vagy, tehát igazából szégyeld magad, hogy olyan állapotban vagy, amilyenben. És ez egy óriási nyomás. Tehát, hogy meg kell értenünk azt, hogy nem, mindennek összetett oka van, és ugyanúgy kell a testi okokat, a testi tényezőket figyelembe venni, mint amennyire a lelkünkkel is kell törődni. És hogy igen, ezért fontos a holisztika, de nem szabad abba a hibába esnünk, hogy egyetlen kizárólagos tényezőt tegyünk felelőssé a tüneteink létezése miatt, mert azért ez ritka, hogy tényleg egyetlen egy dolog van.
Nem egy egyszerű dolog ez, és egyébként nagyon örültem, hogy rátaláltam az Insta oldaladra, mert én ezt így nem gondoltam végig ennyire komplexen korábban, hogy mennyi lelki oldala lehet egy krónikus betegségnek. Szerintem ez egyébként így az egészségügyi dolgozók részéről egy védekező mechanizmus is, hogy van egy pont, ahol megállt parancsolsz, és nem engeded beljebb a beteget, mert akkor az már neked túl megterhelő. De szeretem nagyon olvasni a posztjaidat, mert így elgondolkodtad, hogy tényleg akkor emögött még sokkal-sokkal több is van, mint amennyit mondjuk én megengedek magamnak, hogy tudjak, mert ez is egy védekezés, hogy nem engeded meg, hogy már ennél többet érez egy beteggel vagy betegséggel kapcsolatban.
Igen, tényleg ez az érzelmi határhúzás, ez szakemberként egy nagyon komoly feladat, én azt gondolom, bármennyire is ott van az az elégedettség, meg az a jó érzés, meg akár a büszkeség a betegre, vagy magunkra is, amikor tényleg tudunk segíteni, és ott van a változás. A krónikus betegek sokszor ilyen hálátlanak tudnak lenni, hogy hiába a kezelések, hiába a dolgok, nem változik, meg nem megszüntethető a probléma, inkább így mondom. És rögtön hozzá is teszem azt, hogy viszont nem szabad azt elfeledni, hogy ha ott vagyunk, és végig ott vagyunk a betegünknek, vagy a hozzátartozónknak, akkor lehet, hogy nem változik az állapota, vagy lehet, hogy úgy tűnik, hogy nem számít, amit teszünk, de ezt belülről is mondom, hogy a legtöbb, amit adhatunk, hogyha nem menekülünk el. Nem menekülünk el a másik szenvedése elől, és azt mondjuk, hogy itt vagyok, és tanútként végig kísérlek ezen az úton. És ezzel egy olyan elképesztő segítséget tudunk nyújtani, amivel a másiknak is a gyászát segítjük, és a lelki egészségét is támogatjuk.
És te mit tapasztalsz? Vesznek a krónikus betegek gyakran igénybe pszichológiai támogatást? Mert azért mondjuk ez egy nagy változást hoz az életben, hogyha valaki homoxigénes lesz, vagy már a mozgásában korlátozott, és ezeket azért fel kell tudni dolgozni, hogy most már egy másfajta életet fog élni.
Én azt látom, hogy nagyon nagy egyéni különbségek vannak, pont úgy, ahogy mondod az oxigénnek a példáján, hogy van, akinek az, hogy mondjuk bottal kell járnia, az meg se kottyan. Jó, az egy segítség. A bot az támogat abban, hogy tudjak menni, míg más pedig azt mondja, hogy én aztán a kezembe azt soha nem venném, vagy majd, hogyha meghalok, akkor koporsóba legfeljebb mellém teszitek. és hogy ez bármilyen betegség kapcsán megjelenhet, hogy az, ahogy mi hozzáállunk a gyógyszerekhez, a segédeszközökhöz, egyáltalán bármilyen kezeléshez, az nagyon, nagyon egyéni függő. És ennek megfelelően lesz, akinek az lesz az első, hogy a lelkével szakemberhez fordul, és kér segítséget, hogy az alkalmazkodásban segítsen, és lesz olyan, akinek eszébe se fog jutni az, hogy egyébként ez egy olyan dolog, amin lehet dolgozni, amit meg lehet vizsgálni. És azt gondolom, hogy egyre nagyobb a nyitottság a szakemberekben egymás felé is, hogy támogassák egymást a társszakmák, tehát hogy az orvosok is tovább irányítják a betegeket, vagy szakmai tímben dolgoznak együtt, a pszichológus és az orvos. És azt gondolom, hogy ez a legjobb, ami történhet, hogyha minden oldalról megvan a támogatás.
Itt én nagyon kiemelném még a kommunikációnak a fontosságát, hogy amikor a beteg fel tudja tenni a kérdéseit, akár mondjuk az inhalációs szteroidoknál, hogy megkérdezed, hogy miért nem használja, kiderül, hogy azért, mert fél a szteroidtól, és el tudod neki magyarázni, hogy ettől miért nem kell félnie. Ugyanez az orrsprénél például, és szerintem az nagyon fontos, hogy kommunikáljunk egymással, tegyük fel a kérdéseinket, és ne zárjuk le annyival, hogy jó, nem használja, hanem az egy tök jó elindító kérdés, hogy de miért nem, mitől fél, hát ha meg tudjuk oldani ezt a problémát.
Igen, tehát a másik oldalról, tehát a mondjuk az orvosoknak az oldaláról szerintem tényleg ez lehet nagyon fontos, hogy amikor eljut valaki ide, hogy megfogalmazza az ő kétségeit, akkor próbáljunk meg amennyire lehet nyitottsággal és türelemmel fordulni felé, nem lehordani őt, mert sajnos erre sok negatív példát is hallottam, hogy nem hallják meg a félelmeiket, és azt gondolom, hogy a félelmeknek az eloszlatása az a gyógyulási folyamatban egy nagyon alapvető dolog. Teljesen mindegy, hogy testi orvosi szemszögből, vagy a pszichológussal való munka folyamán, de a félelem az tényleg mindig beszűkít, és megköt, és cselekvésképtelenné is tesz. Elveszi az energiát, elveszi a motivációt a változáshoz, mert ledermeszt. És hogyha már egy kicsit képesek vagyunk eloszlatni ezeket a félelmeket, akkor felszabadíthatunk egy csomó energiát, amit aztán valamilyen életmódbeli változtatásra fordíthatunk, vagy valamilyen akár ilyen meditációs praktikára, vagy tehát teljesen mindegy, hogy most mit ápolunk magunkban, de hogy valamilyen öngondoskodási formába fordíthatjuk az energiát, és ezzel már lépéseket tettünk az élet körülményeinknek a megváltoztatása és javítása felé.
Biztos vagyok benne, hogy a hallgatók között is vannak krónikus betegek, illetve biztos, hogy ismer minden hallgató legalább egy krónikus beteget a környezetében. Mi lenne az üzenet, amit te szeretnél, hogy ebből az adásból mindenképpen eljusson? Mi legyen a take home message?
Én azt emelném ki feltétlenül, hogy nagyon sok minden van, amit nem tudunk irányítani, és tényleg az egész krónikus betegség, krónikus világ, mint olyan, az nagyon fenyegető és ijesztő tud lenni. De megerősödhetünk annyira, építhetjük magunkban az önbizalmat, a határozottságot, és ápolhatjuk magunkban a reményt annyira, hogy képesek legyünk a figyelmünket tényleg elfordítani azokról a dolgokról, amiket nem tudunk irányítani, azokra a dolgokra, ami felett tényleg van hatalmunk. És van hatalmunk a gondolataink fölött, van hatalmunk a szokásaink fölött, és sokkal többet tehetünk magunkért, mint amit talán elsőre gondolunk. Én ezt adnám üzenetnek, hogy tényleg a krónikus betegségek azok felnyithatnak bennünk egy kaput a saját belső erőnk felé, és megismerhetjük azt, hogy micsoda reziliencia és micsoda tartás is lehet bennünk. De ez egy folyamat, amiben türelmesnek kell lennünk magunkkal szemben.
Köszi szépen, hogy itt voltál ma.
Én köszönöm.
Bettát megtaláljátok Lelki Súgó néven, Instagramon és Spotify-on is, hogyha még többet szeretnétek a krónikus világról és a veszteségfeldolgozásról olvasni. Köszi, hogy ma is velünk tartottatok, azért, hogy ne maradjatok le a legújabb epizódokról, iratkozzatok fel a csatornára és kattintsatok a kis csengőre. Kedves Testem Podcast, egészség, kívül, belül, körületed. Sziasztok!